Ön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gyermekre vágyók, párkeresők kaphatnak segítséget a Mátraverebélyi Szent Kuti Nemzeti Egyhelyen, ferences szerzetesek és szakemberek segítségével, emellett csendes elvonulást is szerveznek a téli időszakban, fogalmazott a Nógrád vármegyei egyhelyi sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, Mátraverebélyi Szent Kúton elkezdődött a csendes időszak, amikor a zarándokok azért keresik fel a egyhelyet, mert szeretnének elvonulni, szorosabb kapcsolatba lépni Istennel. Ezt támogatva a kegyhelyet működtető ferences szerzetesek lelki gyakorlatokat szerveznek, amelyek segítségével egyénileg és csoportosan egy-egy problémára, élethelyzetre kínálnak megoldást. Hozzátette, párkeresők, gyermekre vágyók is kaphatnak segítséget szakemberek, lelkivezetők segítségével, de akik szeretnének több napra elvonulni és csak csendben lenni, imádkozni, az egyénileg vezetett lelki gyakorlatokon vehetnek részt. Decemberben adventi és karácsonyi lelki gyakorlatok lesznek, januárban a gyermekre vágyók, márciusban az egyedülálló fiatalok lelki gyakorlatát tartják, áprilisban pedig már a húsvéti programok kezdődnek. A cél az, hogy a ciklus végére a patrióták Európáért váljon az Európai Parlament legbefolyásosabb képviselőcsoportjává, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Ehhez most szövetségeket kell építeni, és a parlamenten belüli politikával kell erőgyarapodást előidézni, fogalmazott a kormányfő, aki annak a véleményének adott hangot, hogy lesznek megállapodások és frakciószövetségek az Európai Parlamentben, amelyek jelentősen növelik majd a patrióták európai döntésekre gyakorolt befolyását. Megemlítette, a nemzetközi politikában annyi befolyásod van, amennyi erőd. Hozzátéve, nem volt rossz kezdés, amikor berúgtuk az európai politika kocsma ajtaját, és azt mondták, megjöttek a józanész képviselői. Ez a harmadik legnagyobb frakció létrehozásához volt elegendő. Emlékeztetett, a patrióták frakció a fősodortól, a korábbi centrumtól eltérő, időnként nyers, de világos álláspontokat képvisel, például a migráció, a gyermek és családvédelem témájában. Két hete az amerikai emberek világos döntést hoztak, és egy békepárti elnököt választottak meg, Donald Trump győzelme pedig elhozta a reményt nekünk, közép-európaiaknak arra, hogy a béke visszatérjen ide, a szomszédságunkba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írja, a hatalomból kiszavazott háborúpárti elit azonban nem fogadja el a népakaratot, nem érdekli őket, hogy az emberek békét akarnak. A kifutó adminisztráció elmúlt napokban hozott döntései nyilvánvalóvá teszik, hogy el akarják lehetetleníteni a béketeremtést, mielőtt az új elnök hivatalba lép. Az eszkaláció jelei egyértelműek. Az erőszak erőszakot szül, a nagy hatótávolságú rakétákra a válasz a ballisztikus rakéta, fogalmazott a miniszter. Hozzátette, a következmény pedig még több halott, még több pusztítás is a háború tovább terjedésének, minden eddiginél nagyobb veszélye. A békepárti erőknek most kell minden eddiginél szorosabban összefogni, és minden eddiginél hangosabbnak lenni, írja Szijjártó Péter. A kormány újabb 500 000 eurós humanitárius támogatást indít az üldözött keresztények megsegítéséért, a Hungary Helps programon keresztül, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Budapesten. Azbej Trisztán elmondta, a program indítása óta eltelt 7 évben több mint 2 millió ártatlanul üldözött ember számára nyújtottak humanitárius, oktatási, újjáépítési és fejlesztési segítséget. Ez az elkötelezettség idén sem állt meg, emelte ki. Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára elmondta, a szóban forgó támogatás három célországa: Nigéria, Burkina Faso és Pakisztán. Sport. Stoller Fanni új partnerrel indul majd párosban az év első Grand Slam tornáján, az Australian Openen. A 26 éves magyar játékos elmondta, hogy Melbourneben már nem a lengyel Katarzyna Péter lesz a partnere, akivel idén Budapesten megvédték címüket, Csiucsinkban és Kantonban pedig döntőt játszottak. Stoller megjegyezte, több opció is van arra, hogy kivel párosozik majd, de döntés erről még nem született. Végül az időjárásról. Általában több órás napsütésre számíthatunk a változó felhőzet mellett. Helyenként hózápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +7 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőrral ezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Azonnal, ha nem kecsegtem haszonnal, még két sör, így azonban lett egy kevés kespét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot, nem esett célt, pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények, véget lettem én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Timos Akoti, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szánj meg most két ölelő karoddal. Láttam, nem írta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljeneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények, véget lettem én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis karunkkal. Hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal. Hát
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást hallják. A mai adásban Kis József, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnöke, és Kocka Ivett, a szervezet környezetvédelmi referense lesz a vendégünk. Bemutatjuk az egyesületet, évet értékelünk, futó projektekről lesz szó, és hasznos tanácsokat is adunk, akár a kertészkedés, akár az energiahatékonyság területén. Adásunk végén pedig néhány véradási lehetőségre hívjuk fel a figyelmüket a közeljövőben. Tartsanak velünk, egy rövid zene után kezdünk. Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban.
Üdvözöljük mi is a hallgatókat.
Üdvözöljük a hallgatókat.
Holocén Természetvédelmi Egyesület mikor jött létre és milyen céllal? Kezdjük ezzel, Józsi.
A Holocén Természetvédelmi Egyesület az ország első természetvédelmi egyesülete. Mondom ezt úgy, hogy sokan ezzel nincsenek tisztába, mert nagyon sok egyesület mondja ezt magáról, természetkörnyezetvédelmi egyesület, de azok nem tisztán ezzel a céllal jöttek létre. Például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ugye hamarabb jöttek létre, de ott a madártan, a madarak volt a lényeg. Itt Miskolcon a 70-es évek végén alakult egy közösség, amely a Bükki Nemzeti Park Baráti Kör néven működött, és ez a baráti kör alakult aztán át egyesületté, először Borsodabaúj Zemplén megyei természetvédelmi egyesület, majd ez az egyesület vette fel a Holocén Természetvédelmi Egyesület nevét. Ugye a holocén az földtörténeti kor, jelenkort jelent, és ugye azért ez a név, hogy az ember a holocénban alakította nagy mértékben a természetet, és azóta jelent a természet számára úgymond egy terhet, és ezt akart ez még pluszba jelenteni.
Próbáljátok ezt a terhet csökkenteni, ez az egyik cél, de beszéljünk a többi célról is, hogyan is működik, milyen célokat fogalmaztok meg.
Próbáljuk a mindenkori pályázati lehetőségekkel és a helyi közösségekkel először is tisztázni, hogy a helyi közösségeknek, illetve a településeknek, főleg itt a megyét értjük, hogyha a legtöbb programunkról beszélünk, de meg kell említeni, hogy ha vizes vízzel kapcsolatos problémákról, vagy éghajlatváltozással kapcsolatos problémákról beszélünk, akkor Kárpát-medencei, vagy akár európai programokban is részt veszünk. Először is szeretnénk tudni, hogy a közösségeknek, a helyi közösségeknek mi a problémájuk, mit éreznek ők problémáknak, aztán próbálunk forrást keresni, és ezt egy pályázat útján, pályázattal megsegíteni. Ez van, amikor csak szakmai segítségnyújtást jelent, van, amikor ez konkrétan kapunk valamiféle támogatást, anyagi hozzájárulást ahhoz, hogy megvalósítsunk bizonyos dolgokat, vagy például vannak olyan kezdeményezések, amelyek már megvannak, jó ötletek, ha kell, akkor majd egy párat megemlítek Miskolc esetében, amit mi is fel tudunk karolni, és tudunk segíteni a saját eszközeinkkel. Főleg éghajlatvédelemmel, a természetvédelemmel is, főleg a fajok csökkenésével, a természetes élőhelyek csökkenésével foglalkoznak a programjaink a vizes programokon kívül jelenleg.
Nagyon sok programotok folyamatosan zajlik. A mi sokszínű kertünk, ez az egyik. Miről is szól ez?
A Magyar Természetvédők Szövetsége idén indította el a Mi sokszínű kertünk című kampányt, melynek keretében hatékony környezetbarát praktikákat sajátíthatnak el országszerte az érdeklődők. Ezt a kampányt az Agrárminisztérium támogatja, mely most novemberben ér véget, viszont tervezzük, hogy jövő évben folytatjuk ezt a programot. A borsodi programokat az MTVS helyi két tagszervezete, a Holocén Természetvédelmi Egyesület és a Zöld Akció Egyesület Egyesület bonyolította le. Célunk ezzel a biológiai sokféleség megőrzése a saját kiskertünkben, valamint, hogy az emberek minél több elemet valósítsanak meg az általunk bemutatott természetbarát praktikából a saját kiskertjükben, vagy az udvarukon, vagy lakóterepi környezetben, akár az erkélyükön, balkonládákban is. Ilyen praktikák például, hogy figyeljünk oda, hogy mindig legyen a kertben víz, rakjunk ki néhány vízzel teli tálat, amiből ihatnak például a madarak, vagy ne gyírjuk sűrűn a gyepet, mivel így van idejük a virágoknak kifejlődni, és akkor ez a beporzóknak jelent tápanyagot, vagy akár hagyjuk az avart a fák alatt, és akkor ez télen táplálékot jelent a fáknak. A programjainkba több megyei iskola és cég is bekapcsolódott, ilyen például a Miskolcon a Martinkert Városi Általános Iskola, vagy a Bülgárföldi Általános Iskola, Parasznyáról is a Pityfalatyvölgyi Református Általános Iskola is bekapcsolódott, valamint Szerencs környékén Csobaj, Prügy és a Szerencsi Általános Iskolák is. Itt az útmutatásunkkal kis mintakertet hoztak létre, valamint bemutattuk a kezdeményezést a tanulóknak, tanároknak és az érdeklődőknek.
Ennek lesz folytatása, tehát jövő tavasszal is elkezdik ezt a
úgy tervezzük, illetve az MTVS is úgy tervezi, hogy jövő tavasztól elindul ez újra, ez a program.
A szólóanyagon az áll, hogy akár egy zsebkendőnyi terület is elég. Mire elég egy zsebkendőnyi terület, mondjuk? Mit lehet kezdeni vele? Mit tanácsoltok?
Hát, ültessünk virágokat, akár.
Tulajdonképpen azért is elég, mert gondoljunk bele, hogy régebben mi az iskolába, például emlékszem, például csiráztattunk növényeket, és ennek a fejlődése például, nagyon egyszerű búzát, kukoricát csiráztatni. Egyébként ezek még ráadásul egészségesek is, és ezt gyakorlatilag tényleg zsebkendőnyi területen meg lehet oldani ezt a dolgot, sikerélményt okoz akár egy gyereknek, akár egy laikusnak, majd aztán ugye ez nem öncélú, mert egyrészt ugye oxigén termel, másrészt még táplálék is, és ez tényleg elég egy balkonláda vagy egy zsebkendőnyi terület.
Itt Miskolcon mi a tapasztalatotok, vagy mennyire van adatotok erről, hogy a bérházakban, a panelekben szoktak-e ilyen kerteket létrehozni, mennyire gyakori ez?
Úgy tudom, hogy az Avason például rengeteg bérház előtti kiskertet művelnek, és nem ebben a programban, de más pályázati kereten belül szoktak ilyen versenyeket is indítani, hogy kiskert szépségverseny.
Azon kívül működnek közösségi kertek a városban. Ez több helyen, ugye szintén az Avason is működik ilyen közösségi kert, működik az Észak-Kilián, van az Észak-Kiliáni lakóközösség, a Kacsókertet műveli. Nagyon érdekes kezdeményezés a Dél-Kiliáni lakótelepen egy közösségi kert. Ez a Kós Károly Technikum és Szakképzőiskolával szemben, garázsorok mellett egy nagyon jó kis közösségi kert. Szintén a Dél-Kiliáni lakótelepen, a Gagarin utcán például közösségi komposztálás működik. Azon kívül ott például méhlegelőt is próbálnak a kiskerteken kívül ápolni a helyiek. Ez nagyon fontos, nagyon példamutató, az óvodások mehetnek megnézni, azok a gyerekek, akik ugye a családok, akik olyan családokban nőnek fel, akik erre a komposztra hordják a komposztot, megtanulnak egyből komposztálni, nem kell őket mindenféle kampány során felvilágosítani.
Ma zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Kis Józseffel és Kocka Ivettel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület munkatársaival beszélgetünk. Na, ha már a komposztálás szóba került a zene előtt, akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy sok rovar és bogarak végzik a komposztálást, ugye? És ezek nem ártanak a magas ágyásnak, mondjuk? Ezek a rovarok?
Hát,
ha elszaporodnak, vagy nem szaporodnak el annyira?
Én azt gondolom, hogy akár lehet erről is szó, de nem ez az elsődleges, és nem ez az általános, de lehet róla szó. Hát ezt a komposztból például van, aki kiszokta válogatni, ugye azokat a pajorokat, ami aztán a magas ágyásnál gondot okozhat, de alapvetően én azt gondolom, hogy a magas ágyás és a komposztálás azért nem föltétlenül egymás mellett kell, hogy történjen, de sokkal több a haszna, hogyha az egész folyamatot nézzük, mint úgymond az esetleges kára.
Milyen visszajelzéseket kaptatok az iskoláktól? Milyen tapasztalatokról számoltak be?
Nagy kedvel kezdenek el a gyerekek ilyet csinálni, ilyen feladatokat csinálni, ilyen sikerélményt okoz nekik. Tehát több helyen volt olyan, hogy elkezdték például a kiskertet úgy, hogy előtte nem volt ott semmi, és amikor elindul egy folyamat egy palántázással, vagy egyszerűen a magok elültetésével, és folyamatosan ápolják, és ennek van látható eredménye gyógynövényekbe, kis palántákba, akkor úgy látjuk, hogy igenis, hogy jól érzik magukat, és ők maguk is akarják csinálni. Meg kell mondjam, még van olyan óvoda is, ahol csinálják. Ez nem egy nagy munkaigényes feladat, ám nagyon látványos, és egyébként le is tudja, főleg a kisebb korosztályt, ez nagyon le tudja foglalni, nagyon készségesek, hiszen tudjuk, hogy bennük megvan mindig az akarat, nem biztos, hogy ki tudják vitelezni, ugye, mert nincs meg a tudásuk, vagy a idézőjelbetéve hamarabb elfáradnak, ugye egy kicsit noszogatni kell őket, de amikor van sikerélmény, akkor nagyon tud. És itt ráadásul arról is szó van, hogy még nyereményjáték is folyik, ugye, akik regisztrálnak ebbe az egészbe, hogy és küldenek be képeket az ő kezdeményezéseikről, azok egy ilyen nyereményjátékba vettek részt, de majd így tervezzük a következő időszakban is, és nyernek energiahatékonysági eszközöket, kertben használatos eszközöket, vagy azt hiszem az iskolák részére még talán osztálykirándulás is kisorsolásra kerül.
Ez a kiadvány, ez fent van az interneten, gondolom bárki hozzáfér. Igen. Mondjuk el, hogy hol?
Az MTVS honlapján találhatjuk meg a Mi sokszínű kertünk címszó alatt. Az összes kiadvány, az iskolai és az intézményi ötletek is fent vannak.
Milyen egyéb programokkal foglalkoztak? Említsünk meg még néhányat.
Az egyik fontos programunk a Földnapja megszervezése Erdélyben, Kalotaszent Király Zentelkén. 2025-ben 24. alkalommal fogjuk már ezt a rendezvényt megszervezni. Minden évben hagyományokhoz hűen meghirdetünk előzetesen egy természetvédelmi vetélkedőt. Ez pont most van folyamatban. Erdélyi és magyarországi általános iskolások számára. Itt két korcsoportban nevezhetnek a diákok, háromfős csapatokban, 5., 6. és 7., 8. osztályos tanulók jelentkezhetnek. A kisebbek egy kétfordulós, most már online vetélkedőn vesznek részt, melynek a neve a Magyarús Pele nyomában lesz. A nagyobbak pedig bekapcsolódnak az Alapértékek Non-Profit Kft. Által szervezett zöldokos kupába, valamint mi kiírtunk nekik egy dolgozatot, az Én Édes Öko-otthonom címmel, ahol megtervezhetik a saját jövőbeli energiatakarékos környezetbarát otthonukat. És ezek után előreláthatóan áprilisban megszervezzük Erdélyben a Földnapját, ahová a résztvevő csapatok is meghívást kapnak. Itt környezet és természetvédelmi előadásokkal, kiállításokkal és foglalkozásokkal készülünk nekik. Majd a verseny eredmény hirdetése is megtörténik, ahol a legjobbak jutalma az egy nyári ingyenes ökotábor lesz, szintén Erdélyben megrendezve.
Hány fős táp dolgozik ezen? Nagyon sok munkátok lehet ilyen sok-sok programmal.
Hát az egyesületnek körülbelül 130 tagja van, ugye ez mindig változik, a tagok nem tudnak mindig aktívan közreműködni a projektekbe, illetve az egyesület életében nem tudnak napi szinten bekapcsolódni, de nagyon sokan időről időre bekapcsolódnak például egy ilyen hagyományos rendezvénybe. Hiszen gondoljunk bele, 25 éve folyik ez a rendezvény, egy évet sem hagytunk ki, ezt hangsúlyoznám, mert tehát még a Covid alatt is voltak feladatok, jelenlét nem volt személyes jelenlét, de feladatokat kaptak a diákok, és azt kell mondani, hogy ott Kalota-Szentkirály Zentelkén is, ez az Ady Endre iskola, diákjai, majd aztán később, most már nem is diákok, hanem a Szilvánusz Ökológiai Egyesület, ami szintén ott működik, Kalota-Szentkirályt, önkéntesei segítenek ebbe, illetve a tanárok, a falu vezetése is, és ugyanígy a mi részünkről is van egy szakmai stáb, ugye a Holocén Természetvéd Egyesületnél nagyon sokan dolgoztak az idők folyamán, akik aztán keresték az útjukat, nemzeti parkoknál dolgoznak, kormányhivatalba dolgoznak, tanárként, főállású tanárként dolgoznak, ők általában részt szoktak ebbe venni, illetve az a stáb, aki éppen mondjuk foglalkozik az önkéntesekkel, vagy például a Miskolci Egyetemnek gyakorlati helyszínt is adunk diákok számára, egyetemisták számára, ők is részt szoktak ebbe venni.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést. Kocka Ivettel és Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület munkatársaival beszélgetek. Egy tanösvénnyel is elég komolyan foglalkoztok. Beszéljünk most erről.
Igen, az egyesület két tanösvénynek tulajdonképpen a kezelője, fenntartója, létrehozója. Az egyik a Zempléni-hegységben, régebbi nevén Eperjes-Tokaji-hegység, a Zempléni-hegységben a Kormos-Bába tanösvény. Ennek az útvonala nagy vonalakban ugye puszta falu, tehát ez Füzér mellett, hogyha Füzéri vár, az már nagyon sok embernek megvan, ugye szépen felújítva, nagyon sokan voltak már ott, tudják, hogy micsoda a természeti környezetben van, tehát nem csak a vár, hanem a környék is gyönyörű és mindenféle érdekességekkel teli. És annak a szomszédságából indul, tehát a vár szomszédságából indul puszta faluról, és gyakorlatilag kétféle útvonalon lehet rajta menni, az egyik az Füzérkajata felé egy kör, a másik meg egészen Füzérradványig, tehát gyakorlatilag ahol azt a bizonyos kastélyt, a Füzérradványi kastélyt is meg tudják nézni a kedves turisták, akik ide jönnek, látogatnak. Na most ezzel mi lenne ezzel a feladatunk? Hát ugye egy tanösvénnyel ezt a hallgatók is érzékelik, hogy hát egy tanösvényt is rendbe kell tartani például. Egy tanösvényen is történhetnek olyan dolgok, ami mondjuk gátolja az ott áthaladást. Mire gondolok? Hát ezekben az időjárási körülményekben, amik mostanában előfordulnak, mondjuk fadöntések, de nem csak egy fa, hanem erdő részek esetleg pusztulhatnak el, és mondjuk borulnak a tanösvényre. Vagy vízmosások keletkeznek, elmossák az utat, egyszerűen olyan bozótos lesz, hogy nem lehet rajta járni, vagy esetleg tulajdonviszonyváltozás van, és magántulajdonba kerül egy terület, és a magántulajdon ugye mondjuk egy kerítéssel vagy egy villanypásztorral el van zárva, és akkor ott áll a turista, és nem tud tovább menni Zsákutcába. Jön, tehát gyakorlatilag ezt a menetvonalat vizsgáljuk most felül, az ottani erdészek és az Aggteleki Nemzeti Park segítségével, hiszen az ő területükön megy ez az ösvény jó részt.
Gondolom táblák is vannak, akár sérülések is lehetnek a táblákon, ezeket is kijavítjátok?
Vannak táblák. Ez a része a programnak most nem a táblák felújításáról szól, mert manapság egy indító tábla jól jön, ezt szeretnénk, hogy az indított pusztafalon egy indító tábla meglegyen, de aztán nem igazán a tábla kihelyezés, hanem szeretnénk egy oktató füzetet, mert egy kirándulás vezető füzete is van ennek a bizonyos tanösvénynek, és ezt szeretnénk mindenki számára elérhető helyeken feltölteni, mondjuk szállásadóknál, nemzeti parknál, a mi honlapunkon, és mindenki viheti magával, és ez alapján be tudja azonosítani a látnivalókat, hiszen a füzetbe térkép is van, illetve leírás a látnivalókról, és így nincs kitéve hát az időjárás viszontagságainak az a sok tábla, ami egyébként egyrészt kint van, éppen a múlt héten is jártam arra, egy része kint van, de hát ezek állandó karbantartást igényelnek. Szeretnénk, ha lennének még táblák, de jelen pillanatban a füzet aktualizálása és a menetvonal aktualizálása a legfontosabb.
Az energiahatékonyság és a klímaváltozás is egy fontos téma nálatok. Mesélj erről a projektről.
Igen, hiszen tulajdonképpen összefügg azért a kettő, mert ha kevesebbet fogyasztunk, kevesebb energiát fogyasztunk, akkor kevesebb üvegházhatású gázt bocsájtunk ugye a környezetünkbe, ami egyértelmű, hogy a klímaváltozást lassítja, esetlegesen megállíthatja, bár itt egy kicsit szkeptikus vagyok, most maradjunk abból, hogy próbáljuk meg lassítani, és itt Miskolcon, ahol most is ülünk és beszélgetünk, a város egy nagyon nagy fába vágta a fejszéjét. Ugye klíma semleges város szeretne lenni, és egyike a 100 klímasemleges város egyikének az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2030-ra szeretne klímasemleges lenni, ez azt jelenti, hogy annyi oxigén termelni, amennyi üvegházhatású gázt kibocsát, legalábbis annak a 80%-át szeretné megspórolni annak, amit most ugye kibocsát, és ezzel kapcsolatosan nagyon sok projektje van, programja van, és ehhez kapcsolódik egy olyan LIFE projekt, amit a Magyar Természetvédők Szövetsége koordinál Magyarországon, ez egy nemzetközi projekt, ami azt jelenti, hogy körülbelül 10 országban, Európai Uniós országban vizsgálják a lakosságnak a energia termelését, fogyasztását és szokásait, és ezen belül próbálnak mindenféle tanácsokat adni, hogy hogyan csökkentsék, mert ugye az energiafogyasztásukat a lakosság hogyan csökkentse, illetve ez még főleg a jövő feladata, hogy energiaközösségek kialakítását próbálják segíteni, hiszen ennek az lenne a lényege, hogy helyben megtermelt energiát helyben fogyasszanak emberek, cégek, esetleg szociális intézmények, és akkor ugye a rendszerhasználat ki van kerülve, ki vannak ezek a nagy szolgáltatók kerülve, akik nem mindig örülnek ennek, azt azért hangsúlyoznám. A másik, hogy tudatosságra is nevel minket, hiszen ha mi termelünk, mi fogyasztjunk, látjuk azt, hogy mi mennyibe kerül, látjuk azt, hogy mennyit tudnánk spórolni, látjuk azt, hogy mi mindenre használhatjuk fel az energiát okosabban. Most itt gondolok arra, hogy amikor plusz energiánk van mondjuk egy közösségbe, akkor biztos, hogy nem éjszaka fogok mosni, mert nappal termel a nap erőművem, akkor nappal fogok mosni. Vagy a villamosautómat nappal fogom feltölteni, vagy a közösségben élők nappal fogják feltölteni, vagy bekapcsolódik egy szociális intézmény, Miskolc esetében ezt vizsgáljuk például a Meszegyinek az egyik idősek otthonában mosoda is működik. És ez a mosoda nagyon sok áramot fogyaszt. Hogyha ő ennek a közösségnek tagja tud lenni, hát ő mindig elfogyasztja az áramot, egész egyszerűen akkor kell mosni, amikor termelődik, és ki van kerülve még a tárolási probléma is, ami egyébként igen jelentős probléma, de ezt is meg lehet oldani.
pénztárca barát megoldás is, gondolom ez. Hogy működik ezek? Próbálják összekapcsolni a napelemeket?
Ezt, hát azért ez bonyolult dolog, sajnos mindig a jogi dolgoknak is meg kell felelni. Van egy egyszerűbb része, amikor azt mondjuk, hogy csak idézőjelbetéve, csak közösségi energiáról beszélünk. Ez annyit akar, hogy bárki otthon mondjuk termel áramot, az fel tudja használni, vagy az ő portáján fel tudja használni, vagy az ő parkjában, most ilyen szempontból az is egy közösségi energia használat, hogyha egy padon van mobiltelefon töltő, és az ott képződik az áram, tehát van egy napelem például. Vagy amit mi tervezünk, hogy egy villamos megállóba szeretnénk engedélyeztetni. A villamos megállókon Miskolcon mindenki tudja, hogy a villamos megállók ugye nagyon masszív vak, tehát arra lehet napelemet tenni. Ezt járjuk ki, hogy mi lesz ennek a útja, módja. És például azt az energiát gondoljunk el, hogy például hűtésre lehetne használni szigetüzemmódba. Tehát nem is kellene ugye összekötni a hálózattal, hanem pont akkor termelne, amikor iszonyú meleg van, és mondjuk akkor hűtene. Például villamos megállókat, hiszen a mostani időben gondoljunk bele, hogy ha 38 fokok vannak napközben, akkor egy megállóban 50 fokok vannak, és igenis, hogy lenne ennek létjogosultsága. Szociális értelembe véve is, meg egy olyan új kezdeményezés lenne, amit aztán országszerte lehetne használni. Szóval ilyen dolgokkal foglalkozunk.
Beszélgetésünk elején említetted, hogy van úgy, hogy odaálltok egy-egy ügy mellé, egy-egy jó ügy mellé. Említsünk meg még néhányat.
Például itt a kertekről beszélt az Ivetta beszélgetésünk elején. Itt az egyik ilyen közösségi kert létrejötte, az pontosan ezt bizonyítja, hogy így van egy helyi közösség, ami szeretne valamit, elkezd tudakozódni, hogy hogyan lehet. Mi próbálunk a jó példákat keresni mondjuk már az országból, hogy hogyan is csinálták, milyen jogszabályok alapján lehet ezt az ötletet megvalósítani, és hogyha ez megvalósítható, akkor ugye az a helyi közösség, nagyon fontos, hogy helybe kezdődjön az ötlet, nem erőszakkal kellene egy lenyomni a torkán a helyi embereknek egy-egy kezdeményezést, hanem legfeljebb ugye segíteni a megvalósítást, mi ezt a fajta dolgot szeretjük, és akkor keresni ehhez partnert. Ha éppen a városháza a partner, hiszen tőle kell mondjuk engedély, területhasználati engedély, vagy egyszerűen a módját leírni, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, akkor ebbe próbálunk segíteni, illetve a forrásteremtés. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy főleg amikor az elején teremtünk valamit, kialakítunk valamit, akkor ahhoz csak kell financiális feltételek is kellenek hozzá, és mi szeretünk inkább nem a módosabb városrészekkel, emberekkel foglalkozni, hiszen ott van más segítség is.
Tanácsot is adtok, ha valaki betér hozzátok, akár energiahatékonyság területén, ugye?
Igen, szeretnénk a későbbi is folytatni ezeket a jellegű tevékenységeket. Most még van egy olyan projektünk, ami itt a Miskolc környéki Líder térségbe valósul meg. Ott egy olyan kiadvány készül, ahol tulajdonképpen egy ilyen felújítási energia, hatékonysági felújítási tanácsadó füzet jön létre, és ezzel kapcsolatosan van egy előadásunk is, amit rendezvényeken fogunk bemutatni. Itt arról szól tulajdonképpen az egész, hogy vannak ilyen otthonfelújítási programok, jelenleg is ki van írva egy otthonfelújítási program, kádárkockákra gyakorlatilag leegyszerűsítve 6 millió forintról van szó, a 3 millió forint az visszanemtérítendő támogatás lehet, 3 millió forint meg kedvezményes hitel. Például ezeknek a próbáljuk egyáltalán abban segíteni az emberek, hogy kinek jó ez a pályázat, mert nagyon sok ember ezt nem tudja igénybe venni, nem mennék bele, hogy miért. Főleg ezeknek az embereknek, akik nem tudnak pályázati segítséget igénybe venni, azoknak lehet praktikus tanácsokat adni, tudnélik sokkal kisebb pénzből saját maguk is meg tudnak valósítani kisebb energiahatékonysági beruházást, és a szokásaikkal is tudnak változtatni a fogyasztásukon. Nagyon sokat lehet spórolni. Bizonyos rossz szokások 10-15%-os energiatakarékosságot jelentenek egy háztartásban, hogyha ezeket kiiktatjuk.
Akkor említsünk is meg néhányot, gondolom hallgatóink is kíváncsiak.
Hát most az energiahatékonyságban benne van, ugye az energiafogyasztásban, most a melegvíztől kezdve, a világítástól át, a fűtésig, a sütésfőzésig, tehát ezt így a mosásig, tisztálkodásig. Ha ezt végig gondoljuk, hogy mi hogyan szoktunk tisztálkodni, hogy valóban meddig folyatjuk a vizet mondjuk a zuhanyzóba reggel, kezdjük itt, vagy borotválkozás közben a csapot folyamatosan folyatjuk-e, és van-e rajta perlátor, tehát van-e olyan kis eszköz, aminél sokkal kisebb nyomáson is az a benyomásunk, hogy elég a víz mennyisége. Hogy megfelelő melegítő, tehát megfelelő hőmérsékletre van állítva a kazánunk például. Vagy a szellőzést, amit ajánlok, és főleg jön a téli időszak, és ezt tudjuk, hogy kell is, hiszen jönnek a baktériumok, a vírusok, ki kell szellőztetni, de hogyan tesszük ezt, milyen módon, milyen világító eszközöket használunk a lakásba. Bár a világítás az energiafogyasztásnak egy nagyon kis részét teszi ki egy modern lakásba, 5-8%, de ennek az 5-8%-nak meg tudjuk a 70%-át spórolni, hogyha olyan eszközöket veszünk, amelyek már kisfogyasztásúak. Nagyon fontos még, hogy főleg ha termelünk áramot, és már nem éves elszámolásúak vagyunk, hogy akkor végezzük a nagy energia igényű munkákat, amikor van termelésünk. És ez nem mindig jön így, mert vannak rossz beidegződések. De ha ezt végig gondolja az ember, vagy például nincs pénze egy teljes felújításra valakinek, akkor azt tudnia kell, hogy mivel takarít meg a legtöbbet. Itt a födémről van szó, egyértelmű, hogy ugye felfelé megy a meleg, és a födémnek a szigetelése, és a nyílászárók szigetelése, nem is a fal az elsődleges. Tehát ezekre gondolok, akkor itt azért tudunk segíteni.
A szellőztetésre térjünk már ki, hogy mi a helyes, okos módszer.
Egyrésztről az is egy általános dolog a jellemző ránk magyarokra, hogy nagyon szeretjük a meleget, nagyon sokan, én pont kivétel vagyok, könnyen beszélek, de a család másik fele nagyon szereti. És az egyik az, hogy gyakran túlmelegítjük a lakást, illetve a házat. Itt most nyilván zárójelben mondom, hogy nem arról van szó, hogyha idős beteg embereket vagy kisgyereket nevelő családokról beszélünk, hiszen ott ma más a hőigénye egy gyermeknek, egy beteg embernek, egy idős embernek, aki nem mozog. De azt látjuk néha, hogy bemegyünk egy lakásba, és 24-25 fokos hőmérséklet van, és gyakorlatilag melegük vannak az embereknek, és időnként azért szellőztetnek, hogy kihűtsék a lakást. Tehát ez így nem jó. Szabályozhatóvá kell tenni. 1-2. Nem szabad sokáig szellőztetni. Rövid ideig inkább és többször, ha hosszú ideig szellőztetünk, akkor kihűlnek a falak esetleg. Sokkal több energia kell arra, hogy ugye a falakat visszafűtsük. Ha rövid ideig, akkor ez nem történik meg, csak a levegő, a belső levegő cserélődik. Aztán ugye itt vannak olyan ablakok, amiket lehet, tehát nem föltétlenül a legnagyobb ablakot kell kinyitni, hanem kisebbeket, több helyen, rövidebb időre. Itt most nagy hirtelen csak ilyenekről van szó.
Köszönjük a jó ötleteket így hallgatóink nevében is. Közeledünk az év végéhez, hogyan értékelitek ezt az évet, a 2024-es évet?
Nehéz helyzetben vagyok, ma voltak sikerélményeink, de azért még nem az igazi. Nagyon szeretnénk most befejezni ezeket az előbb említett kezdeményezéseket, programokat, hiszen több ezek közül most időlegesen decemberben ugye kifut. Szeretnénk ezeket folytatni, és hát nagyon fontos megemlíteni, hogy azért nagyon szükségünk lenne azokra a pályázati lehetőségekre, amelyek most jelen pillanatban még nem állnak rendelkezésre, és talán akkor lesz teljesen kerek, és akkor lesz vidám a következő évünk.
Ezentúl mit vártok a jövő évtől?
Főleg a Kárpát-medencébe szeretném, hogyha az éghajlatváltozással kapcsolatos, szenzációs, idézőjelbe téve események nem nagyon fordulnának elő, hiszen most éppen Spanyolországon a világ szeme, de mondhatnánk nagyon sok helyet a világban, és szeretném azt tapasztalni, hogy mint például a mai nap, hogy egy ilyen bús, borongós, ám mégis vidám nap legyen, minél több, amikor az évszaknak megfelelő az időjárás.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a munkátokról, vagy akár ilyen hasznos tanácsokat hol kérhetnek, kaphatnak?
A Facebook oldalunkon elérhetőek vagyunk, Holocén Természetvédelmi Egyesület néven, valamint honlapunk is van holocén.hu címen, illetve szerdánként délelőtt bent vagyunk az irodában, és itt akár tanácsadást is folytatunk, hogyha betéved az érdeklődő.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Mi is köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Még van pár perc a műsoridőnkből, ezt kihasználom arra, hogy néhány véradási lehetőségről számoljak be önöknek. November 25-én 8 és 15 óra között a Miskolci Területi Vérellátó Intézetben lehet vért adni a Szentpéteri kapu 72-76 szám alatt a főépület második emeletén. Ugyanezen a napon 9 és 15 óra között a Kazincbarcikai Mezei István Művészeti Központban is adhatnak vért a Rákóczi tér 9 szám alatt. Másnap a Miskolci Területi Vérellátó Intézetben ugyancsak 8 és 15 óra között várják a véradókat. November 26-án 9 és 17 óra között Sárospatakon a Művelődés Háza és Könyvtárban várják a donorokat az 5-ös út 6 szám alatt. November 26-án 15 és 17.30 között Herned Németiben a Volt Orvosi Lakás ad otthont a véradásnak a Kossuth Lajos út 29 szám alatt. November 27-én 8 és 17.30 között a Miskolci Területi Vérellátóban várják a jószándékú embereket. Ugyanezen a napon 9 és 17 óra között Sárospatakon a Művelődés Házában és Könyvtárban. Nézzünk Heves megyei véradási eseményeket. November 25-én 9 és 14 óra között az EGRI törvényszék várja a véradókat a Barkóczi út 1 szám alatt. November 27-én 14 és 17 óra között Gyöngyös Tarjánban a Művelődési Házban adhatnak vért a Jókai Mortér 5 szám alatt. November 29-én 13 és 17 óra között 60-ban a Medical Center 60-ban, ugyanezen a napon 14 és 19 óra között a Városi Televízióban várják a véradókat. Jász-Nagykun Szolnok megyében adhatnak vért például november 25-én 13 és 17.30 között Szolnokon az Abba Novák Agórán a Hildi János téren. A Szolnoki Területi Vérellátó Intézet november 26-án 8 és 15 óra között várja a véradókat a Tószegi út 21 szám alatt. November 27-én 10 és 17 óra között lesz lehetőség véradásra ugyanitt. És végül még egy Jász Jákó halmai esemény a Bajcsi Zsilinszky út 9 szám alatt november 28-án 13.30 és 16.30 között várják a véradókat a Jász Jákó halma gazdakör épületében. További helyszíneket és időpontokat találhatnak a vöröskereszt.hu oldalon. Hallgatóink, ezzel műsoridőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, a szervezet környezetvédelmi referensével beszélgettünk, majd néhány véradási lehetőségről számoltunk be önöknek. Én munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Karkus István nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
We have 15 million piano players in China, 15 million new friends on the world,
100 million hands makes your music finer. And I'm so happy I can find your words. I have a dream and think about we can play together. 50 million friends play with me. So many fingers play the flat and play the major. And I'm so happy I can find your key. This is not the ping pong from Beijing down to Hong Kong. We just play the music from the world. Let's get fun and take it. Let them music make it. We can fly together like a bird.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.